Kedves hallgatom! A Krónikák második könyve 20. részének 21. verse így hangzik. Miután tanácsot tartott a néppel, fölállította az Úr énekeseit, akik szent öltözetben dicsérték őt, és az arcvonal előtt vonulva így énekeltek. Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké tart szeretete. Ez szokatlan módja a hadsereg megszervezésének. A király nem atombombát vett a kezébe, csak megszervezte az énekkart, hogy kezdjenek bele és dicsérjék az Urat, mert örökké tart szeretete. Ez az egész fejezet nagyon örvendetes olvasmány. Most figyeljük meg, mi történt. Az Úr győzelmet adott neki. Isten megnyerte csatájukat. A negyedik napon összegyülekeztek az áldás völgyben, hogy ott áldják az Urat. Ezért hívják azt a helyet áldás völgynek még ma is. Krónikák második könyve, 20. rész, 26. vers. Áldás völgy a neve, amit már gyülekezetek is magukra vettek bizonyos helyeken. Ez jó elnevezés egy gyülekezetnek mindenképpen. Azt jelenti, hogy az a hely az Úr áldásának a helye, vagy pedig az Úr dicséretének a helye. Minden gyülekezetnek áldásvölgynek kellene lennie. Azután visszatértek Jósáfát vezetésével a júdaiak és a jeruzsálemiek mindnyájan. Örömmel tértek vissza Jeruzsálembe, mert örömöt szerzett nekik az Úr. Megszabadította őket ellenségeiktől, és bevonultak Jeruzsálembe lantokkal, citerákkal és harsonákkal az Úr házához. Az Istentől való rettegés fogta el az országok összes királyságát, amikor meghallották, hogy az Úr harcolt Izrael ellenségei ellen. Krónikák második könyve, 20. rész, 27. verstől a 30. versig. Isten ad nekünk nyugalmat és békét. Nemzetünk még nem tanulta meg ezt a leckét. Azt gondoljuk, hogyha ilyen igazodást végzünk, ilyen szerződést kötünk, akkor nem kell harcolnunk a háborúban. Két világháború van a hátunk mögött, és azt hisszük, hogy ezáltal megjött a béke. De tovább folynak a háborúk. Tudod-e, hogy miért? Mert Isten nem adott nekünk békét. Világunk nem bízik a béke fejedelmében. Ez ennek az oka. Ez a fejezet azzal végződik, hogy Jósáfát kereskedelmi egyezmény kötött Aháb fiával, akire már utaltunk. Isten nem állhatta meg ezt a szövetséget Aháb istentelen fiával. Jól lehet, Jósáfát jó király volt, de nem volt tökéletes. Isten ezt mondja róla. Nem távozott el attól, ami helyes volt az Úr színe előtt. Csak az áldozó halmok nem szűntek meg, mert a nép nem ragaszkodott szívből ősei istenéhez. Krónikák második könyve, 20. rész, 33. vers. Végül a bálványimádás okozta a nemzet bukását. Most érkezünk Isten igéjének ahhoz a szakaszához, ami sok tekintetben nagyon bonyolult. A bűn az oka a bonyolultságnak, mert a bűn mindig mindent összekever. Hadd illusztráljam ezt. Ha azt mondom neked, hogy kezemben botot tartok, ami abszolút egyenes, te pontosan tudod, hogy hogyan néz ki, mert csak egyféleképpen lehet egyenes. De tegyük föl, azt mondom neked, hogy egy görbe botot tartok a kezemben, halvány elképzelésed sincs arról, hogy hogyan nézhet ki, mert a görbe millióféle módon lehet görbe. Ugyanígy a bűn sok embert becsap, mert megtévesztő. Csalogatja az embert, mert szokatlannak és furcsának tűnik, és bonyolultnak. Ezt meglátjuk Jórám életében, aki Jósáfát halála után kerül a trónra. Jósáfát pihenni tért őseihez, és eltemették ősei mellé Dávid városában. Utána a fia, Jórám lett a király. Krónikák második könyve, 21. rész, 1. vers. Jórám történetesen annak a királynak a fia volt, aki beházasodott Aháb és Jezábel családjába, és tőlük tanulta a gonoszságot. Azt hiszem, nagyon fogékony tanuló volt mindenképpen. Testvérei, Jósáfát fiai ezek voltak: Azarjá, Jehiel, Zekarjáhu, Azarjáhu, Mikáél és Sefatjáhu. Ezek mind Jósáfátnak, Júda királyának a fiai voltak. Apjuk sok ajándékot adott nekik, ezüstöt, aranyat, drágaságokat és megerősített városokat Júdában. De a királyságot Jórámnak adta, mert ő volt az elsőszülött. Amikor azonban Jórám elfoglalta apja királyságát, és megszilárdult hatalma, összes testvérét fegyverrel gyilkoltatta meg, sőt néhány izraeli vezető embert is. Krónikák második könyve, 21. rész, 2., 3. és 4. vers. Minden vetélytársát eltörölte a leggonoszabb módon, amit el lehet képzelni. Megölte összes fiú testvérét és másokat is a királyi családból. Miért tette ezt? Izrael királyainak az útján járt, ugyanúgy élt, mint Aháb háza népe, mert Aháb leánya volt a felesége. Azt tette, amit rossznak lát az Úr. Krónikák második könyve, 21. rész, 6. vers. Barátom, Isten nem áldja meg a vegyes házasságokat. De az Úr nem akarta elpusztítani Dávid házát, mert szövetséget kötött Dáviddal, és megígérte, hogy mécsest ad neki és fiainak mindenkor. Krónikák második könyve, 21. rész, 7. vers. Ez az ember annyira gonosz volt, hogy az Úrnak joga lett volna megsemmisíteni a családi vonalat. De ahogy látjuk, Isten hűséges az ő ígéreteihez. Nem pusztította el Dávid családját, mert szövetséget kötött Dáviddal. Most azt találjuk, hogy az ítélet azonnal rászakadt. Az ő idejében pártoltak el az edómiak Júdától, és királyt választottak maguknak. Ezért Jórám odavonult vezéreivel és összes harci kocsijával együtt. Éjjel fölkelt, átvágta magát az edómiakon, akik bekerítették őt és a harci kocsik parancsnokait. Így pártoltak el az edómiak Júdától mindmáig. Ugyanebben az időben pártolt el tőle Libná is, mert Jórám elhagyta ősei istenét, az Urat. Krónikák második könyve, 21. rész, 8., 9. és 10. vers. Isten nagyon világossá teszi, hogy ítélete miért érte utol Jórámot. Az ige mondja, hogy ítélete az Úr kezéből eredt. Ő nem adhat békét, mert elfeledkeztek atyáik istenéről, az Úrról. Egy kicsit türelmetlen vagyok azokkal szemben, akik azt mondják, hogy a Biblia nem tanítja Isten ítéletét a bűn fölött. Ezen valójában azt értik, hogy nem hisznek a Bibliában. Ha ezt mondanák, akkor nem találnék bennük hibát. Amit hisznek, ez az ő ügyük. De amikor próbálják azt mondani, hogy a Biblia nem tanítja Isten ítéletét, holott az a lehető legvilágosabb a Bibliában, akkor ellenállok. Isten megmondja, hogy megbünteti a bűnt, és közülünk nagyon sokan tanúsíthatják ezt a tényt a saját életükben is. Ő is csináltatott áldozó halmokat Júda hegyein, és így paráznaságba vitte Jeruzsálem lakóit, és félrevezette Júdát. Krónikák második könyve, 21. rész, 11. vers. Valójában visszavitte a népet a bálvány imádásba, amitől apja, Jósáfát megszabadította őket. Most Isten előhívja egyik eszközét, akiről talán már el is feledkeztünk. Ez az az ember, akit mindig előhívott Isten, hogy nehéz üzeneteket adjon át. Ő a legalkalmasabb erre a szolgálatra. Illésnek hívják. Eljutott azonban hozzá Illés próféta írása, amely így hangzott. Ezt mondja az Úr, ősödnek, Dávidnak az Istene. Mivel nem apádnak, Jósáfátnak az útján jártál, sem Ászának, Júda királyának az útján. Krónikák második könyve, 21. rész, 12. vers. Sokan úgy beszélnek Illésről, mint az egyik prófétáról, aki nem írt könyvet. Őt nem író prófétának tartják. Természetesen ez azt jelenti, hogy a Bibliában egy könyv sem viseli az ő nevét. Jól lehet, nem írt könyvet, de írt üzenetet. Amikor Illés üzenetet írt, akkor aláírta a papírt. Kezdte idézni kemény üzenetének az indoklását. Mivel nem apádnak, Jósáfátnak az útján jártál, sem Ászának, Júda királyának az útján. Most halljuk üzenetét. Hanem Izrael királyainak az útján jártál, és paráznaságba vitted Júdát meg Jeruzsálem lakóit, ahogyan Aháb háza népe is paráznaságba vitte népét, sőt még testvéreidet, apád háza népét is legyilkoltattad, akik jobbak voltak nálad. Azért az Úr nagy csapással sújtja népedet, fiaidat, feleségeidet és egész vagyonodat. Te pedig súlyos betegségbe, bélbajba esel annyira, hogy betegséged miatt minden nap kijön a beled. Krónikák második könyve, 21. rész, 13., 14. és 15. vers. Illés egy ilyen üzenetet is átadott. Kemény üzenet volt, de Isten ezt akarta továbbítani Jórám királynak. Ez üzenet tartalma nem szokatlan. Ez a fajta üzenet hangzott sokszor Illés szájából. A körülmények azonban különlegesek. Fölvetődik három kérdés. Ki, mikor, hol? Először válaszoljunk arra, hogy kicsoda Illés. Az üzenet Jórámnak, Jósáfát fiának szólt. A királyok könyvében levő följegyzés elmondja nekünk, hogy Illés Jósáfát 18. évében távozott el. Nem volt a földön Jórám uralkodása idején, és mennybe menetele miatt nem írhatta ezt a proféciát. Egyes bibliatudósok arra a következtetésre jutnak, hogy ez egy másik Illés, és nem a Tisbei Illés. Ez emlékeztet engem arra az érvelésre, hogy vajon Shakespeare írta-e Shakespeare munkáit. Ahogy tudjuk, egyesek úgy vélik, hogy a szerző Francis Bacon, vagy valaki más lehetett. Szeretem Mark Twain megjegyzését. Ezt mondta. Shakespeare nem írta Shakespeare műveit, hanem azt egy másik ember írta, akit ugyanígy hívtak. Azt hiszem, ez kielégítő válasz Illés esetére nézve is. Ha ez nem a Tisbei Illés lenne, akkor Isten azt világossá tette volna. Nincs lehetetlen akadály, ha csak nem utasítjuk el a természet felettit. Ha ezt tesszük, akkor nem csak ezt utasítjuk el, hanem a Biblia nagy részét. Illés próféta írta ezt az üzenetet. Most a második kérdés az, hogy mikor? Mikorra tehető az írás ideje? Vajon miután elragadtatott, azután írta? Grotius állítja, hogy a bélyegzés helye a paradicsom. Ezt félre kell tennünk, mint puszta elképzelést. Van egy nagyon egyszerű magyarázat. Elragadtatása előtt írta. Ezt mondhatod. De ez természet fölötti. Így van. Ez az a lényeges pont, amit ki akarok emelni. A profécia természet fölötti. A jövendőlés a jövőbe mutat, és ezért nevezik proféciának. Sok ehhez hasonló eset található. Ézsaiás a perzsa Círusról beszél 200 évvel azelőtt, hogy Círus megszületett volna. Dániel ír Nagy Sándorról, jóval az ő születése előtt. Elizeus megjövendőli Hazáél uralmát Szíria felett. Mikájehú megnevezi Betlehem városát, mint azt a helyet, ahol a Mesiás megszületik. Csak Isten adhat ilyen pontos jövendőléseket. A végső kérdés az, hogy hol? Hol írta Illés ezt a proféciát? Illés az északi királyság profétája volt. Ez az egyetlen utalás Illésre a Krónikák könyvében, mert a Krónikák Isten szempontját adja vissza. Vajon Isten nem kedvelte Illést? Természetesen kedvelte. Akkor miért nem említi Illést ebben a könyvben sokkal részletesebben? Nem Isten hagyta ki Illést és munkáját. Isten mellőzi az egész északi királyság történetét. Illés az északi királyság prófétája volt, és ez az egyetlen eset, hogy Illés szól egy déli királynak. Sohasem beszélt Jósáfáttal ugyanezért az okért, mert Jósáfát jó király volt, és nem volt szüksége félelmetes üzenetekre Illéstől. Most, amikor Jórám, a fia kerül a trónra, akkor üzenet vár rá. Illés már mennybe menetele előtt megírta azt az üzenetet. Illés nem csak a köpenyét hagyta Elizeusra, hanem a Jórámnak szóló üzenetet is. Ezt mondta: te meglátod őt, de én nem. Ezért mondom, hogy amikor Illés elragadtatott, üzenetét nem fejezte be. Ezért azt hiszem, hogy Illés lesz a Jelenések könyve 11. fejezetében említett két tanú egyike. Ő továbbra is kemény üzenetekkel tér vissza abban az időben, amikor az emberek elfordulnak Istentől. Azt hiszem, ezért nagyon érdekes szakasza ez a Szentírásnak, különleges üzenettel, amit ekkor adtak át. Itt azt látjuk, hogy amikor Jórám trónra ült, üzenetet talált a palota bejárati lépcsőin. Oda vitte Isten küldötte. Most látjuk Illés jövendőlésének a pontosságát. Majd fölingerelte az Úr Jórám ellen a filiszteusokat és az arabokat, akik az etiópok mellett laktak. Fölvonultak Júda ellen, betörtek oda, és elvittek minden kincset, ami csak található volt a király palotájában, sőt fiait és feleségeit is. Nem maradt más fia, csak Jóáház, a legkisebb fiú. Krónikák második könyve, 21. rész, 16. és 17. vers. Mindeddig békességben voltak Ászával és Jósáfáttal. Most lelkük felháborodott. Következik a háború. Miért? A háború a bűn következménye. Olykor azt gondoljuk a háborúról, hogy az ott történik a csatamezőn, pedig a háború az otthonokban kezdődik, barátom. Az az emberi szív bűnösségénél ered. Mindezek után gyógyíthatatlan bélbajjal verte meg őt az Úr. Így volt ez napról napra, és amikor eljött életének a vége, két napig kizáródotta bele a betegség miatt, és szörnyű kínok között halt meg. Népe nem gyújtott olyan tüzet a tiszteletére, mint amilyet ősei tiszteletére gyújtott. 32 esztendős volt, amikor király lett, és 8 évig uralkodott Jeruzsálemben. Elment örömtelenül, és eltemették Dávid városában, de nem a királyi sírba. Krónikák második könyve, 21. rész, 18., 19. és 20. vers. Nagyon örültek annak, hogy meghalt. Temetkezési helye sem a díszes sírok közt volt, és ez is mutatja, hogy mennyire utálták. Meglátjuk a következő fejezetben, hogy felesége volt a leggyűlöletesebb asszony, aki valaha uralkodott. Utána Jeruzsálem lakói a legkisebb fiát, Ahazját tették királlyá, mert az idősebbeket mind legyilkolta az a rablócsapat, amely az arabokkal a táborra tört. Így lett királyá Ahazjá, Jórámnak, Júda királyának a fia. Krónikák második könyve, 22. rész, első vers. A neve egy kissé zavaró, mert olykor különböző neveket alkalmaznak ugyanarra a személyre. Ahazjá, a Krónikák második könyve 21. részének 17. versében említett Jóáház. Ő az egyetlen megmaradt fiú. Jórám összes többi fiát megölték. 42 éves volt Ahazjá, amikor király lett, és egy évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Ataljá volt, Omri unokája. Ő is Aháb házának az útjain járt, mert anyja volt a tanácsadója, aki bűnbe vitte. Azt tette, amit rossznak tart az Úr, épp úgy, mint Aháb háza, mert azok voltak a tanácsadói apja halála után, és megrontották. Krónikák második könyve, 22. rész, második, harmadik és negyedik vers. Ataljá a valódi királynő a trón mögött. Hatalma befolyásolja az uralkodót. Ataljá Aháb és Jezábel lánya és Omri unokája. Sohasem igazán adta fel pozícióját. Emlékszünk rá, hogy férjét, Jórámot elfordította Istentől. Fia, Ahazjá ráhallgat, és összeszövetkezik az északi királysággal és Aháb házával, amely pusztulás előtt állt. A bosszú álló igazság szakadt rá. Imádkozzunk! Uram, félelmetesek a te ítéleteid! Sokszor már ez életben utoléri a bűn büntetése az embert, de nagyon sok bűnt a végső ítéletkor vonz felelősségre. Add Istenem, hogy ennek tudatában őrizkedjem a bűntől, és ha mégis bűnt követek el, bevalljam azt előtted, és kérjek rá bocsánatot tőled az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.